Azért nagyon fontos ennek a madárfajnak a vonulási stratégiának a vizsgálata, mert ez egy modellfaj az összes többi másra. Tehát, hogyha például megértjük a daru eurázsiai mozgásait, akkor megérthetjük a veszélyeztetett fajoknak a vonulási mozgásait, így például a kislilikét vagy a vörösnyakú rudét, amiről sokkal kevesebb adat áll rendelkezésre.
Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Köszöntöm a hallgatókat! Most Végvári Zsolttal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatójával és tudományos tanácsadójával beszélgetünk a Hortobágy közepén.
Ez egészen pontosan a Hortobágyi Nemzeti Park egyik keleti pusztája, Angyalháza pusztának hívják, ami a darvak számára azért érdekes, ugye itt most ezen a napon a darvaknak a viselkedéséről, vonulásáról, táplálkozásáról, élőhely választásáról beszélgetünk, azért fontos, mert a Hortobágytól keletre hatalmas kukoricaterületek vannak, ahol ezek a darvak táplálkoznak, majd pedig éjszaka, tehát nem sokára megindul majd az esti behúzásuk a halastavakon, illetve a mocsarakon található éjszakázó helyeik felé.
Nagyon nagy szerencsénk van az időjárással, ugyan ősszel beszélgetünk, annak is a közepén, de mégis gyönyörű napsütéses időnk van, ami délután 5 óra környékén egészen szép aranyszínűre festi itt a tájat. Ezekről a gyepekről egy kicsit beszéljünk. Miért érdekes? Miért fontosak ezek a gyepek a darvak számára? És a darvak miért fontosak a gyepek számára?
Hát először is azzal kezdeném, hogy miért fontosak ezek a gyepek egyáltalán. Hát ugye kezdjük ott, hogy az európai Eurázsiában ugye megtalálhatjuk azt a sztyepzónát, ami a Kárpát-medencétől egészen belső Mongóliáig helyezkedik el. Rokon ökoszisztémája a préri, az ugye Észak-Amerikában helyezkedik el, az pedig egy észak-déli lefutású. Azért érdekes ez a sztyepzóna, mert ezen belül a különböző állatok szélességi fokváltás nélkül tudnak közlekedni. A darvoknak egy része is egyébként műveli ezt a fajta vonulási stratégiát. A Kárpát-medence pedig azért fontos, illetve a Kárpát-medencei szikes gyepek, mert itt találhatók Eurázsia legnagyobb összefüggő szikes pusztája, ami egyébként a Hortobágy, a legközelebbi ilyet Európa földrajzi határain kívül találhatjuk meg. Ezért fontosak ezek a gyepek. A darvak számára azért érdekesek ezek a gyepterületek, mert egyrészt a gyep és vizes élőhely komplexumok lehetővé teszik számukra azt, hogy a halastavakon és a mocsarakban, amelyekben sekély víz található, éjszakázanak, a környező mezőgazdasági területeken pedig táplálkozzanak. Tehát, hogyha megváltozna például bármelyik feltételt, mondjuk megszűnne ez a fajta agrártámogatási rendszer, akkor valószínűleg a darvak is jóval kisebb számban jelennének meg ezen a területen.
Az egyedszámok alakulásáról még beszélünk, de egy kicsit még írjuk le ezt a fajt. Ugye a daru az egy olyan állat, ami országtól, vallástól függetlenül minden területen, ahol megjelenik, egy ikonikus tünemény, hogyha lehet ezt mondani. Miben rejlik ennek az állatnak az igazi misztikuma?
A darvakról annyit tudunk, ami most egyébként jelenleg 15 fajt számlál. Az egyik legrégebbi madárcsoport, akinek a legkorábbi ősei már 60-70 millió évvel ezelőtt léteztek a Földön. Tehát az egyik legkorábban ismert olyan madárcsoport, ami egyébként már akkor is feltehetőleg vonult. Ez a 15 faj jelenleg Dél-Amerikán kívül minden kontinensen jelen van. Az én ismereteim szerint, bár ennek nem vagyok szakértője, mindenhol ikonikus, misztikus madárnak számít, valószínűleg a hosszú távú vonulási szokásai miatt, kinézete, termete valószínűleg predesztinálja arra, hogy ezt egy ilyen karizmatikus madárként kezeljék, aminek egyébként van egy fontos természetvédelmi következménye, mégpedig az, hogy a darvak, mind a 15 faj a természetvédelem számára használható úgynevezett ernyőfajként. Ez azt jelenti, hogy ha a darut megvédjük egy területen, akkor annak a területnek az összes többi élőlényét megvédhetjük. Például, hogyha egy lápot vagy más vizes élőhelyet megvédenek azért, mert azon daru van, ami egy karizmatikus madár és a helyi döntéshozók számára is értékelhető, akkor ezzel ennek a vizes élőhelyen ennek az összes kétéltűjét, madarát, hüllőjét megvédhetjük. És ez például ismerten működik Afrikában, Indiában a hindu daruval, Japánban a japán daruval, és Észak-Kelet-Ázsiában pedig ott több fajnál is megfigyeltő az, hogy ez a madár, ez jól használható ernyőfajként, tehát a karizmatikus, misztikus volt a révén, meg lehet vele érzékeny természeti területeket védeni.
Magyarországon is kulturális vonatkozása is van ennek az állatnak, ugye elég csak a pásztorokra gondolni, ugye a darutólas kalapjukkal.
Igen, annyit lehet tudni, hogy ennek hosszú történeti előzményei vannak. Azt lehet tudni, hogy például a törökök a darutollat elfogadták adóként. Ha jól emlékszem, akkor egy megfelelően hajló darutollért akár egy borjút is adtak. Tehát a mostani számítások szerint sok tízezer forintos értéke lehetett ennek. Illetve volt is egy olyan szakma, egy ilyen pákászerű szakma, ami a darvász nevet viselte, akik egyébként darvakat fogtak be élve, és ezeket uradalmak számára házőrzőként árusították, ugyanis a darvakkal várakat is őriztettek, azért, mert a darvak hasonlóan a ludakhoz nagyon hamar észreveszik a betolakodókat, jóval hamarabb, mint egy kutya. Hát ezek voltak a váraknak a akusztikus őrzői, és erre ült rá egy ilyen szakma, akik ezeket a madarakat fogdosták, és árusították.
Hazánk nagyon fontos állomása ezeknek a madaraknak. Tavasszal és ősszel hatalmas tömegek lepik el ugye a tájainkat, de mégis mennyi az annyi, hogyha lehet ilyet kérdezni, mennyi darúval számolhatunk, mint érkező vendég?
Ezt a kérdést 30 éve vizsgáljuk, és a jelenlegi egészen pontos számításaink arra utalnak, hogy a Kárpát-medencén áthaladó darvak száma ősszel meghaladja 200 ezeret. Egyébként megjegyzem, hogy egy éppen jelenleg futó nemzetközi vizsgálatunk alapján a nyugati útvonal, ami más néven Atlanti útvonal néven ismert, ami egyébként a skandináv félsziget nyugati részét köti össze Németországgal, Franciaországgal, Spanyolországgal, részben Észak-Afrikával. Ezen az útvonalon több mint 500 ezer madár közlekedik. Ezen a két fontosabb útvonal közel 1 millió darú közlekedik. Ezen belül a Hortobágyon az 1995 óta zajló számlálások maximum 180 ezer madár együttes jelenlétét mutatják ki, tehát szinte az összes madár átjut a Hortobágyon, de azt is meg kell jegyezni, hogy a nyugati ország részeket, például a Fertőtónál valószínűleg az atlanti vonulási folyosón haladó madaraknak egy része is megáll, illetve nagyon fontos megjegyezni, hogy a darvaknak a vonulási útja a vaddudakéhoz hasonlóan hosszú távon mutat egy délkeletről északnyugatra felé mozgást. Ez egy klimatikus mozgás. Azt tudjuk hazai és külföldi vizsgálatokból, hogy szinte az összes európai vadlútfaj egyre inkább északnyugati irányban telel, tehát aminek a súlypontja valószínűleg a Vadenzi, tehát hogy ez a Vaden-tenger klimatikus környéke alkalmas arra, hogy ugye például a hazánkból vonulóként szinte teljesen eltűnt vetési lúdnak az állományai abba a térségbe tevődnek át, és ugyanezt a mintázatot követi a darunak a vonulása, ugyanis a II. Világháborúban még ismert volt román adatok alapján a Fekete-tenger melletti vonuló terület, ami egy idő után áttevődött a 60-as, 70-es években a Kardoskútra, onnan pedig a Hortobágyra, és most pedig, hogyha megnézzük, akár a Magyarország egyik legfontosabb madarászok által használt adatbázisát, Citizen Science adatbázisát, akkor lehet látni, hogy az elmúlt évtizedben a Dunántúli darúészlelések száma ugrásszerűen megnövekedett, tehát van egyfajta áttolódás a megfigyelések számában a Dunántúl irányába, tehát nem elképzelhetetlen, hogy ugyanez zajlik a háttérben, tehát a vonuló területek tovább vonulnak nyugat felé, ami egy hosszú távon követhető természetes klímaválasznak tűnik. Azért nagyon fontos ennek a madárfajnak a vonulási stratégiának a vizsgálata, mert ez egy modellfaj az összes többi másra. Tehát, hogyha például megértjük a darú eurázsiai mozgásait, akkor megérthetjük a veszélyeztetett fajoknak a vonulási mozgásait, így például a kislilikét, vagy a vörösnyakú ludét, amiről sokkal kevesebb adat áll rendelkezésre. Tehát a darúnak az a nagy előnye, mint modellfaj, hogy nem csak alapkutatási információkat ad, tehát hogy a madarak hogyan és miért vonulnak, hanem hogy ezt hogyan tudjuk alkalmazni. Most például írunk is egy cikket, ami egyébként benyújtás előtt van, egy magas impaktú folyóiratban. Írunk az egyik hallgatómmal, hal arról, hogy a Darva-Kárpát-medencei hosszú távú vonulási adatai alapján hogyan lehet azonosítani egy nagyobb térségnek a vonulási hálózati csomópontjait és az ezeket összekötő folyosókat. Ez azért fontos, mert ugye a természetvédelem eléggé korlátozott erőforrásokkal bír, és hogy ezeket hogyan lehet optimalizálni. Ezeket a típusú vizsgálatokat azonnal le lehet fordítani más fajoknak a védelmére, amik sokkal rosszabb természetvédelmi besorolásúak, ilyen például a vörösnyakúlú, a kislilik, illetve számos egyéb vízimadárfaj, amelyek Európában fenyegetettek, de ezeket a modelleket alkalmazni lehet az ő vonulási adataikra is, amelyek jóval kisebb számban állnak rendelkezésre.
Érkeznek a darvak. Ez már egy család, ami behúzásra készül, ami most érkezett. Tehát ugye az éjszakázásra való behúzáskor jellemző az, hogy a családok kezdik meg mindig a behúzást. Most például egy két fiókás családot lehet látni, amint itt a keleti puszták melletti táplálkozó területektől elindulnak az éjszakázó helyek irányába.
Mert hogy ez is az egyik érdekessége a daruvonulásnak, hogy itt nem csak nagy csapatokról beszélünk, hanem a nagy csapatok kisebb csapatokból épülnek fel.
Tehát most is például előttünk elmegy egy fiókás család olyan közelségben, hogy most már az emberre való riasztó hangját is lehet hallani. Egyébként az jellemző, hogy a fiókás családok azok a telelés végéig együtt maradnak, tehát különbözőknek a többi nagyobb csapatoktól, majd pedig a telelés végére fognak a családok felbomlani, és a fiókák pedig ugye a többi nem fészkelő társaikkal együtt a telelő és a fészkelő területek között mozognak.
Észrevettem, hogy az, aki madarakkal foglalkozik, az soha nem hazudolja meg magát, és még az interjú közben is az eget kémleli, hogy milyen érdekesség bukkan a szeme elé. 30 éve foglalkozol már velük. Ugye a munkádnak egy jelentős része is pont ez, hogy számolni kell ezeket az állatokat.
És elemezni az adatokat, és igen.
És igazából nincs is nagy technikai segítséged, gondolok itt nem tudom, mesterséges intelligenciás kamerára, vagy bármi ilyesmi.
Igen, ez egy kooperatív dolog, tehát itt sokan csináljuk, tehát itt ennek az az ereje ennek, hogy ugye egy embernek nincsen szüksége komolyabb technikai felszerelésre, viszont ezt sokan csináljuk, és régóta. Tehát ennek az az érdekesség, az az ereje, mint egyébként a Citizen Science adatoknál figyelhető meg az, hogy egy ember keveset fektet be, viszont sok embernek a hosszú távú munkája az nagyon, nagyon, nagyon jó kutatási alapként szolgálhat, ugyanis ezek standard módon gyűjtött adatok. Tehát ugye 30 éve gyűjtjük ezeket az adatokat, aminek van egy hibája, viszont az a hiba standard. Ezt többször is teszteltük, ez egy standard hiba. Mivel egy európai hálózatban dolgozunk, ezért az adatok, azok egy egész kontinensre relevánsak, és hosszú távú időbeli és térbeli mondanivalók van. Például ugye most a klímaökológiai vizsgálatokra visszatérve, azt lehet tudni, hogyha legalább 30 éves adatsor rendelkezésre áll, az már nagyon nagy statisztikai erővel bír. A 20 évesek sem rosszak, de a 30 évet átölelő vizsgálatok nagyon erős bizonyítékot mutathatnak az egyes élőlények, vagy az egyes rendszerek mozgására. Tehát a daru ebben az esetben is azért jó, mert ez nem csak önmagáról szól, tehát nem csak a darunak a saját fajspecifikus válaszairól, hanem arról, hogy a vízimadarak hogyan reagálnak a napjaink klimatikus változásaira, és mint egy nagyon pontos műszer reagálnak a klimatikus ingadozásokra. Meg lehet figyelni az éves, évtizedes, évszázados, évezredes klimatikus mozgásokat ennek a fajnak az életében. Ez azért is van így, azt említettem, hogy ez egy régi madárcsoport, tehát 60-70 millió éves, és ez a faj is maga legalább 2 millió éves. Ugye a Homo sapiens maximum 200 ezer évre tehető, mint faj. Sokkal régebben létező madárfaj, ugye, az elmúlt 2 millió év jégkorszakát ezt a faj végigcsinálta, végig tanulta, és végig szelektálódott, ugye. Tehát aki rosszul csinálta, az már nincs itt közöttük. Úgyhogy valószínűleg arról van szó, hogy ez a faj északi fajként nagyon erősen kell, hogy reagáljon a klimatikus változásokra a túlélése érdekében.
Remélem, hogy a hallgatók is hallják, de mi itt a helyszínen elég intenzíven érzékeljük a darvaknak ezt a jellegzetes hangját. Krúgatás, vagy hogy is hívják ezt?
Igen, a darvaknak a hangját krúgatásnak hívják, egyébként minden fajnál. Azt érdemes megjegyezni, ez a kifejlett egyedekre igaz. A fiókáknak egészen másodéves korukig sípoló hangja van, amit egyébként ilyenkor is lehet hallani, tehát hogyha fogunk hallani családokat átrepülni a fejünk felett, akkor lehet hallani a fiókáknak ezt a magas sípoló, síró hangját. Van egy érdekes dolog a darvak hangját illetően, hogy mind a 15 faj, amely különbözőképpen krúgat, a tavaszi dürgési időszakban másféleképpen, másféle ritmusban válaszol egymásnak, ugye a hím és a tojó, és az faj specifikus, hogy hogyan krúgatnak. Ez a fajta krúgató hang, ami az összes darufajra jellemző, ez a mellcsont különleges szerkezetével hozható összefüggésbe, valószínűleg egy nagyon ősi jelleg, mert csak a darvaknál megfigyelhető, a darvak családjánál. Most megy el előttünk egy két fiókás család, mögöttük egy fiókás család, és azok mögött pedig, hogy a napba beleszállva egy 130 fős csapat indult meg az éjszakázó hegyek irányába, úgyhogy lehetőleg jobb helyen vagyunk.
Még mindig elképesztő számomra, hogy van az, hogy ránézel egy nagyobb repülő madár csapatra, és egyből rávágod, hogy hány egyed. Hogyan megy ez pontosan? Mert nem látom itt az új adatszámóval egyesével megnézni őket.
Megszokja a szemem. Úgy szoktuk egyébként csinálni az éjszakázó helyeken a számolásokat, hogy az egyes éjszakázó helyeket hétközben felderítve egy kijelölt napon mindenki elmegy az ő általa választott éjszakázó helyre, és ott a vízterületre beszálló madarakat megszámolja kettesével, ötösével, tízesével, húszasával, ötvenesével. Attól függ, hogy milyen ritmusban és sebességgel érkeznek be a madarak. Megnéztük azt, hogy ennek a pontossága 10% alatt van. Egyébként ez egy európai standard számolási módszer. Egyes országokkal próbálunk egyébként ugyanazokon a napokon számolálni, így egy egész kontinensre vonatkozó adatsor van. Az a cikk, amiben most a darvak túlélését és a klimatikus mozgását vizsgáljuk, az 5000 színes gyűrűvel jelölt madárnak a majdnem 200 000 visszalátásán alapszik. Tehát ez egy óriási adattömeg, és ebből számos viselkedés ökológia, vonulásbiológiai, klímaökológiai és természetvédelmi következménye van, amit utána azonnal le lehet fordítani fajvédelmi programok nyelvére, vizes élőhelyi rekonstrukcióknak a nyelvére.
Közben megint egy áthúzás a fejünk fölött, érkeznek sorra a csapatok.
Tehát ugye azt lehet látni, hogy amikor átmennek a családok, utána elkezdenek jönni az ilyen családkomplexumok, azt lehet megfigyelni, hogy szerintem ezek ilyen néhány családnak az összetételéből álló kisebb csapatok, és a legvégén az a behúzás előtti fél óra szokott lenni, akkor pedig a legnagyobb csapatok érkeznek, ami akár több ezer főből is állhat. Van még egy érdekesége ennek, hogy nem húznak be rögtön, ezek itt például egy halastórendszerre húznak be, nem szállnak be rögtön, hanem úgynevezett előgyülekezési területeken szállnak le, ahol egy nagy tömegű darucsapat úgynevezett gyepel, tehát ilyenkor még a gyepből a különböző gerincteleneket fogyasztják, és ilyenkor lehet látni a legérdekesebb társas viselkedési formákat, ezt a bizonyos darutáncot, amikor csípési sorrendeket eldöntik, tehát a hímek és tojók közötti hierarchikus viszonyokat, illetve valószínűleg a párválasztásban is szerepe lehet, ugye a fiatalabb madaraknál, hogy ezeken az előgyülekező és gyülekező helyeken találják meg esetleg a párok egymást.
Egy kicsit térjünk vissza a te kutatásaidra. Beszéltük, hogy a számlálásból erősen kiveszed a részed. Mi az, ami még a te vizsgálataidnak a célkeresztjében van?
Tehát én ezeken elsősorban statisztikai elemzéseket végzek. Ugye itt nagyon fontos tudni, hogy ezek úgynevezett big data, tehát ezek nagyméretű adatbázisok, óriási adatbázisok. Például az egyik észt kollégával elemezzük az Észtországban jeladózó darvaknak az adatait. Ugye ezek sok százezer sorból álló adatbázisok, amiből megpróbáljuk megállapítani, hogy a darvak hogyan indulnak el a fészkelőhelyekről, milyen ritmusban vonulnak, milyen módon korrelált a mozgásuk. Tehát ezeknek a hatalmas adatbázisoknak a térbeli, időbeli elemzése az, ami engem a terepen kívül a legjobban érdekel. Tulajdonképpen ez a nagy adatbázisoknak a bányászás, ez kicsit olyan, mint a tűkeresése a szalmakazalban. Erre nagyon jó statisztikai módszerek vannak, mesterséges intelligencia bevetésével. Lehet ezeket csak feldolgozni, és megpróbáljuk megtalálni ezekben a közös mintázatokat. Tehát például egy ilyen egy ilyen Észtországban megjelölt daru, ami elvonul Magyarországon keresztül Afrikába is vissza, több százezer adatot ad, és az ezekből származó információkat nem túlságosan egyszerű elemezni. Tehát itt már mesterséges intelligenciát is bevetettünk, hogy hogyan lehet az egyes vonulási típusokat ebből megtalálni. Itt már nem alkalmazhatóak az hagyományos statisztikai tesztek. Például engem érdekel ezeknek az időbeli mozgása, a térbeli mozgása, a kontinenseken keresztüli mozgása, de ugyanakkor érdekel ezeknek az evolúciós háttere is.
Megfordítható a kérdés? Arra gondolok, hogy ugye látjuk azt, hogy hogyan változik ezeknek a madaraknak a vonulása. És tudjuk azt, hogy sok millió éves múltra tekintenek vissza, nagyon jó adaptációs képességekkel rendelkeznek, nagyon ügyesen alkalmazkodnak nem csak testfelépítésben, hanem viselkedésben is. A klímaváltozás lehetséges kimeneteleinek a jobb megismerésében tudjuk használni a darvaknak a mostani viselkedését? Előrejelzésre mondjuk?
Olyan vizsgálatról tudok, ami azt nézte meg, hogy a darvak megérzik-e az időjárást előre, az volt a válasz, hogy nem, hanem az, hogy a következő megálló helynek a légnyomás viszonyai alapján kezdtek el közlekedni. Az, hogy hogyan fog az elterjedési területek változni, azt meg lehet mondani, ugyanis erről szól ugye a fajoknak az elterjedés modellezése, ami nekem egy kiemelt kutatási területem. Tehát itt arról van szó, hogyha mondjuk feltesszük egy térképre a daru fészkelési pontjait, és mögé tesszük az erdőket, tavakat, lábakat, mocsarakat, akkor meg lehet mondani nem csak azt, hogy még hol lehetnek, ahol eddig nem találtuk meg, pedig ott vannak, hanem azt is meg tudjuk mondani, hogy hol voltak az elmúlt jégkorszakban, mert ugye, ha ismerjük ugyanezeket az erdőket, tavakat, mocsaraknak az elhelyezkedését a múltban, magyarul klimatikus térképeket ismerünk a múltból, amiket pedig ismerünk ugye a klimatológusoknak az adataira támaszkodva, akkor vissza tudunk menni egyrészt a múltba. Tehát mondjuk vesszük az európai daru fészkelőhelyeket, akkor meg tudjuk mondani, hogy hol fészkeltek az elmúlt jégkorszaki maximum idején, ugye ez a legnagyobb eljegesedési hullám, ami 25 ezer évvel ezelőtt volt. Meg tudjuk mondani, hogy a klímaoptimum idején, ami 6 ezer évvel ezelőtt volt, akkor hol fészkeltek, és azt is meg lehet belőle jósolni, hogy hol fognak fészkelni a jövőben. Ismertek ezek a klímaszcenáriók, hogy mi fog történni a következő 20-30-50-70 évben, elég egyfelé mutató tendenciákat mutatnak. Persze zárójelben meg kell jegyezni, hogy a földhasználat ez természetesen befolyásolja, de arra is vannak modellek. Tehát az a válasz erre, hogy igen, lehet nagy léptékű jóslásokat tenni, hogyha a daru elterjedését figyeljük, akkor valószínűleg korrelálni fog a jövőbeli megfelelő vizes élőhelyeknek az elterjedésével. Tehát például ez egy hosszú távú természetvédelmi kezelési tervben akár lehet is használni, hogy mondjuk 40 év múlva hol lesznek a számára alkalmas vizes élőhelyek.
A számlálás az csak a szakembereknek a kiváltsága? Vagy van-e arra lehetőség, hogy akár egy Citizen Science program keretében mondjuk mi magunk is csatlakozzunk a daru számlálókhoz?
Természetesen, és azt köszönnénk is, ugyanis mindig gondban vagyunk a számlálóknak a bevonásával, úgyhogy egyébként akik az adatokat gyűjtik, számos megfigyelünk Citizen Science módon vesz benne részt, tehát önkéntesként, egyesületi tagként, tehát ez abszolút nem a kutató kiváltsága, hanem ez egy közösség, ahol szívesen látunk új tagokat.
A program szervezését tekintve a heti daru számlálásokat a doktorandusom Katona József koordinálja országos szinten, aki a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának tagja. A számlálásokban számos természetvédelmi őr mellett hallgatók és terepmadarászok vesznek részt.
Melyiket szereted jobban? A tavaszi vagy az őszi vonulást?
Mind a kettő más, tehát az őszi vonulás ugye az elsősorban daruról, illetve néhány más szintén számomra érdekes vízimadárfajról szól. Ugye nem csak darvakkal foglalkozom, hanem számos egyéb vízimadárral is. A tavaszi zsongás pedig ugye természetesen a fészkelések, illetve a nagy fajszámot felölelő tavaszi vonulási tömegnek az élménye adja. Ugye dolgozunk más vízimadarakkal is, más hallgatóimmal, parti madarakkal, ezeknek a fészkelési szokásaival is dolgozunk. Az meg a fészkelési időszak miatt érdekes.
A kutatásnak beszéltünk már a természetvédelmi hozadékáról, és a klímaváltozás kutatásban betöltött szerepéről, de társadalmi szempontból hol van hasznosulása ezeknek a vizsgálatoknak, amiket te is végzel?
A darvaknak van egy újabb úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás funkciója, mégpedig az, hogy az emberek szeretik őket megnézni. Tehát nem csak Magyarországon, hanem több európai országban is. Van egy úgynevezett daruturizmusnak nevezett jelenség, ami egyre nagyobb méreteket ölt, például Németországban, Izraelben, Franciaországban, Spanyolországban, Magyarországon is ugye ismert, Svédországban is ismert, tehát hogyha például emlékszünk a Nils Holgersson utazásai című könyvre, akkor ott említik a honborgatót. Én ugye voltam ott két alkalommal, és érdemes oda ellátogatni, hogyha valaki szereti a tavaszi darúvonalást, ugyanis ott az történt például, hogy hogy a darvak tavaszi időszakban nagy számban állnak meg a honborgatónál, és valamennyi kárt okoztak is az ottani gabonaföldeken, és ezért a helyi természetvédők elkezdték őket etetni, a darvakat elkezdték etetni, és aztán ez kiderült, hogy ez a daruetetés nem csak a darvakat vonzza oda, hanem a turistákat és a fotósokat is, úgyhogy gyakorlatilag az a térség jelenleg elsősorban a daruturizmusból él, és általában el lehet mondani, hogy a darvak által nagy számban meglepett területek nem a leggazdagabb vidékek közé tartoznak, tehát szerintem az egy fontos dolog, hogy a környezeti nevelés, ökoturizmus, általában a turizmusnak egy fontos lába lehet az, hogy az egyéb sok faj mellett a darvakat kiemelik a turisztikai programok révén, mint ugye karizmatikus madarakat.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Végvári Zsoltnak, a Hunrend Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatójának és tudományos tanácsadójának.
Nagyon köszönöm én is, és viszont hallásra.
A hallgatóinkat pedig arra kérném, hogyha eddig nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy egyből értesüljenek a legfrissebb anyagainkról is, valamint hallgassák vissza az előző beszélgetéseket. Viszont hallásra!